Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Interaktív adatbázis készült az elmúlt 5 év civil támogatásairól. Egy térképen foglalta össze a miniszterelnökség a különböző állami civil támogatási programokból, valamint egyéb központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, továbbá az összegeket és a kiutalás időpontját, közölte a kormány kedden a honlapján. Azt írták, az adatbázist azért hozták nyilvánosságra, mert a kormány fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek a központi támogatásokat átlátható, szakmailag indokoltan és politikától mentesen kapják. Közölték, a térképen bárki ellenőrizheti, hogy egy adott térség civil szervezetei közül melyik kapott pénzt, melyik támogatási programból, illetve hogy az adott szervezet milyen nyilvános közösségi tevékenységet végez. A fővárosi augusztus 20-ai programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe, így Észak- és Kelet-Magyarországra is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán elmondta, hogy a tűzijáték rövidebb lesz, de az eddigiektől eltérően utána este 11-től hajnali fél 2-ig óriási utcai bulik lesznek Budapesten, többek mellett a Kossuth Lajos téren a parlament előtt, a Margit szigeten és a Műegyetem rakparton a Szent Gellért térnél. Közölte, a tűzijáték előtt és után nagy lezárások lesznek a fővárosban, a felszíni közlekedés helyett érdemes a metrókat választani. Újdonság, hogy hajnalban indul vonat, busz hív az ország minden tájára, mondta Vitézi Dávid. Könnyebben lesznek elérhetők a pályaudvarok, buszállomások, ahonnan mentesítőjáratok indulnak, főként a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba, jelezte a miniszter. Minden szükséges információ elérhető a MÁV csoport és a BKK honlapján, tette hozzá. Augusztus 18-a és 23-a között 350 program várja az érdeklődőket Debrecenben, ahol a főnapon, augusztus 20-án 12 virágkocsi vonul végig az 57. Debreceni Virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri, majd ismertették a szervezők. Pap László Debrecen polgármestere felidézte, hogy 1966-ban szervezték meg először a virágkarnevált, bárha a múltjára tekintünk, visszamondta, akkor 1905-ben egy jótékony kezdeményezés hívta életre először a virágünnepet Debrecenben, így ez egy több mint 100 évre visszatekintő hagyománnyá nemesedett ünnepség, mely az államalapítás ünnepköréhez kapcsolódik. Amit kaptunk, továbbadjuk, ez az idei Debreceni Fesztivál mottója. Augusztus 20-án a Virágkarneválon a külföldi fellépők között Franciaország, Mexikó, Olaszország, Belgium, Németország, Szerbia, Korea és Kína művészei is jelen lesznek. 3 napig tartó programsorozattal nyit Miskolc új sportrepülőtere augusztus 20-a és 22-e között a Csorbató mellett. A programok alapján számtalan járművel repülhetünk majd, és itt lesz Besenyei Péter is, aki bemutatóval kápráztatja el a közönséget. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a rendezvény teljes ideje alatt egyirányú közlekedés lesz érvényben. A miskolci repülőteret autóval északról, a régi repülőtér felől, az M30-as autópályára vezető 306-os úton, illetve ellenkező irányból az M30-as autópálya felől lehet megközelíteni. Elhagyni a Csorbató felé lehet majd, ahol az út vége a József Attila útba csatlakozik.
Az időjárásról.
Futó zápor, zivatar főként a Zemplén térségében alakulhat ki. Szerdán napos, száraz, gyengén felhős idő várható, élénk néhol erős lesz a szél. Szerdán napközben 28 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Az előttünk álló egy órában rendhagyó adással jelentkezünk itt az Európa Rádióban. A Szóval Lévai című podcast egyik epizódját hallhatják, amelyet a miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjai készítettek szakmai támogatásunkkal a Rádió Miskolci stúdiójában. A 2024-ben indult sorozat fiatalok hangján szólal meg, és olyan kérdéseket jár körül a mobil használattól és a pályaválasztástól kezdve a zenén át az önkéntességig, amelyek mindannyiunkat érintenek. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek. Mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Ezek az adások nem csak a diákoknak szólnak, szülőknek, tanároknak és mindazoknak, akik nyitottak arra, hogy egy mai középiskolás szemével lássák a világot. Tartalmas rádiózást!
Egy algoritmus kitalálja, hogy milyen zenét hallgat az, aki azt a zenét hallgatja, amit éppen te, és ugye ez alapján határozza meg a Spotify, meg az összes ilyen streaming alkalmazás, hogy milyen zenét dobjon be. Tehát nem a te egyéniségedet nézi, hanem statisztikai adat alapján találja ki. És az a legszomorúbb az egészben, hogy a legtöbb embernek így alakul ki a zene ízlése, és emiatt van értelme zenét tanulni is, és megismerni alapvető dolgokat.
Kisebb koromban szégyeltem, hogy én a komoly zenével vagyok ilyen közel. Akkor féltem, hogy furának fognak nézni, hogy nem a mostani trendi zenéket hallgatom, hanem klasszikus zenét. De most már nincs ilyen problémám. Felvállalom, amit hallgatok. Az értékeli a komoly zenét, aki meg is érti.
Énekelni is fantasztikus, de együtt énekelni, harmóniában, egymásra odafigyelve, amikor tényleg az ember lelke így elindul, a szöveggel, a dallammal, az érzelmekkel együtt, szerintem ennél jobb érzés nincsen, és a legszebb hangszer az emberi hang.
Szóval Lévai, Lévai, Lévai.
Van, aki a komoly zenére esküszik, más a mai slágerekre. És van, aki szerint mindez csak ízlés kérdése. Mit mondál rólunk, hogy milyen előadókat hallgatunk? A szöveg, vagy inkább a hangulat számít? És vajon miért része az ének a gimnáziumi oktatásnak? Köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Balla Balázs. Podcastünk mai adásában a zenei ízlésről beszélgetünk. Olyan vendégeket hívtunk meg, akik különböző módon, de nagyon is közelről kapcsolódnak ehhez a területhez. Mielőtt azonban bemutatnám őket, egy gyors kérés. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornánkra Spotify-on, hogy elsőként értesüljetek az új epizódokról. És akkor jöjjenek vendégeink. Itt van velünk Szűsné Botka Krisztina, drámapedagógus, aki nem csak tanárként, hanem szülőként is jól látja, mit jelent a zene egy fiatal életében. Fia, ugyanis a Bohémian Betyársz frontembere. Vendégünk Petró Balázs, énekzenetanár és kórusvezető, aki az énekórák kulisszatitkaiba is beavat minket. És köszöntöm Horkai Ádámot, akinek a zene az élete, ráadásul rendszeresen fellép a Lévai kórussal. Áldás békesség, köszöntök mindenkit!
Áldás békesség!
Köszönjük a meghívást!
Kezdeném is rögtön azzal, hogy hogyan jellemeznék a saját zenei ízlésüket.
Az én zenei ízlésem már elég régóta formálódik, és több állomáson keresztül már sokféle hullámot vetett. Mondjuk úgy, hogy minden evő és minden fogyasztó vagyok. Kicsit elkeserítő lehet, ha azt mondom, hogy a mostani modern zenéket azért kevésbé már. Ennyi, hadd legyen az én kiváltságom.
Kapcsolódnék előttem felszólalt tanárnak a gondolataihoz. Valóban én is leginkább mindent fogyasztok. Talán a black metal, ami nem annyira szívem csücske, de ezen kívül úgy gondolom, hogy a zene az egy olyan dolog, hogy teljes mértékben hangulatfüggő, szinte minden zenei stílus alkalmas arra, hogy valamilyen élethelyzetben kapcsolódni tudjon hozzá az ember.
És te, Ádám?
Én mostanában csak klasszikus zenét hallgatok, ebben is lelkileg felkészülök a pályámra. Nekem ez a kedvenc, mert minden hangulatot át tud adni, és elveszik sajnos egy gyönyörre, mert már nem becsülik annyira az emberek. A modern zenét nem is annyira szeretem. Néha talán, ha játszunk egy kicsit haverokkal, akkor olyat hallgatok, ami pörgősebb, de amúgy csak klasszikus zenét.
Tanárnő, ön milyen előadókat hallgat legtöbbet?
A legtöbbet, meg fogtok lepődni, a munkámhoz kapcsolódóan francia zenét hallgatok. És ez nekem egy nagy felfedező túra, tehát én ezt élvezettel hallgatom, túrom, és keresem az újabb és újabb előadókat, ne kérdezz neveket. Spotify-on ugye folyamatosan jönnek egyik a másik után. A francia chanson az, ami nekem a klasszikus is, illetve a mostani kortárs francia zene az, ami elér.
Én egyébként YouTube Musicot használok, mert előfizetője vagyok a YouTube Premiumnak, és akkor így ugye az ingyen van, és akkor ezzel hallgatok azon az alkalmazáson keresztül zenéket, de van bérletem a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjeihez, és ott pedig leginkább ugye komoly zenét hallgatok, ami megint csak teljes mértékben változó, egy-egy est, egy-egy tematika köré rendeződik, kortárs, magyar, nemzetközi zeneszerzőktől egészen a zeneirodalom nagyjaikig bármilyen zenét bemutatnak, aztán, hogy az mennyire tetszik nekem, az mindig pillanat függvényében dől el.
Zeneszerzőket tudnék mondani, szeretem nagyon Chopint, meg Lisztet, ők ilyen nagy alakok a romantikából, Beethovent is, meg Mozartot is szívesen hallgatok. A barokk az annyira nem az én stílusom, mármint azt játszani jobban szeretem, mint hallgatni, de nagyjából Chopint meg Lisztet tudnám kiemelni. Esetleg még Rachmaninovot, neki nagyon jó a zongora versenyi.
Neked mikor vált egyértelművé egyébként az, hogy a zenét nem csak hallgatni, hanem inkább csinálni is szeretnéd?
Ez tavaly indult el bennem, amikor a színház kórusa meghívott kisegítőként, és akkor kicsit jobban beleláttam így ebbe a művészi életbe. Igaz, hogy zongorával szeretnék foglalkozni, és kórusba hívtak meg, de szerintem nem tér el sokban egymástól a kettő, mind a kettő előadó művész, és én nagyon szeretek színpadon állni és előadni, kifejezni mindent, amit a zenében érzek.
Tanárnőhöz visszakanyarodva, tudna-e esetleg olyan dalt mondani, ami különösen nagy hatása volt az életében?
Egy dalt.
Egy dalt.
Tanár úrral idefele jövet, pont felidéztünk egy emléket. Én nagyon szeretem a megzenésített verseket is, és ez a Gyöngyöt az embernek című dal, amit most már az iskolai műsorokban felhasználtam kétszer is, Szalagavatum, ami számomra egy olyan zene és szöveg és előadók szívet melengető együttes, hogy számomra az egy ilyen mérföldkő mindenképpen, hogyha egyet kéne csak kiemelni, lehetne többet, de ez mindenképpen az egyik szívem csücske.
Nagyon gyorsan két dalt szeretnék elmondani. Az első Mahlernek a Feltámadás szimfóniája. Maga a feltámadás élménye, Jézusnak az áldozata, az egy olyan dolog a zene történelemben, ami mindig egy kicsit ilyen, hogy fogalmazzam meg, egy előre eltervezett módon van általában megzenésítve. Mégis Mahler volt az, akinek a feltámadás szimfóniájának az utolsó tételében egy olyan katarzis élményt tudott okozni, amiben igazán meg tudtam élni hívő emberként ezt a pillanatot. A másik pedig Beethovennek az utolsó Bonus kvártetje, az Opus 132, amit pedig 26-ban fejezett be halála előtt egy évvel, és egy hosszú betegség után gyógyult ki belőle, és ezt a középső tételt, ezt utólag rakta hozzá azzal a mondattal, hogy egy feltámadott ember fohásza Istenhez, és az ő egész életében ugye a legnagyobb dráma az volt, hogy megsüketült, és egy olyan érzelme, szociális lény volt, amennyire magamat is annak tartom, és nagyon jól tudtam rezonálni ezzel a zenével, hogy egy ilyen embernek milyen élmény az, amikor ennyire szomorú az élete, amikor egy ekkora baklövés történik, hogy megsüketül az az ember, aki zeneszerző, és utána pedig nem tud emberek közé menni, és hogy azt tapasztalható az ő késői zenéjében, hogy minél inkább egyre szomorúbb az ő élete, magánéletileg is, és az ő zeneszerzői megítélésében is, annál nagyobb életszeretet tükröződik a zenéiből, és ez engem rendkívül érdekelt, és ez volt az, amit rongyosra hallgattam, és máig előveszem, akkor nem tudok érzelmileg nem kapcsolódni ez a zenéhez.
Megyek haza zenét hallgatni.
Volt-e olyan előadó, akit cikinek érzett tanár úr, és nem merte felvállalni, így a zenés karrier során.
Pályám elején nagyon törekedtem arra, hogy én egy nagyon komolyan vehető tanár legyek, és ezzel kompenzáltam, ahol csak lehetett, öltözködésben, viselkedésben és akár zenei ízlésben is. Aztán utána rájöttem arra, hogy nem tesz kevesebbi engem, hogyha én elmondom, hogy mondjuk hallgatok Azariát, vagy hallgatok olyan előadókat, akik mások számára nagyon-nagyon gáz dolgok, hogy így fogalmazzak, és úgy gondolom, hogy az nem teszi a embert te kevesebbé, és a tanárt meg véginkább kevesebbé, hogyha felvállalja, hogy olyan zenéket hallgat, akik sok fiatal számára vagy nagyon tetszik, vagy nem tetszik. Egy érdekes emlék, hogy volt, hogy K-popot kutattam, mert próbáltam megérteni, hogy mi ez a kultúra, és hát a YouTube videó link, vagyis hát maga a YouTube videó megnyitva maradt, és bementem órát tartani, és hát a K-pop elindult, és az nagyon humoros emlékeket hozott fel, vagy még egy példát hadd említsek, hogy amikor éppen a Hári János hallgattuk 2 héttel ezelőtt, és a barátnőm 13 éves öccsével Minecraftoztunk, a Minecraft megnyitva maradt, emiatt pedig miközben elkezdtük hallgatni a Hárit, lehetett hallani egy ilyen lágy zongora szót, és még le is csesztem a gyerekeket, hogy ki hallgatja a laptopon ezt, és akkor mondták, hogy de tanár úr, hát ez a hangfalból szól. És akkor, ahogy letettem tálcára a YouTube-ot, látszott, hogy meg van nyitva a Minecraft. És ebben a pillanatban gondolkoztam, hogy bevalljam, hogy előző este 13 éves gyerekkel Minecraftoztam, vagy inkább ne. Úgyhogy csak próbáltam terelni a témát. Úgyhogy vannak ilyen pillanatok, amikor az ember nagyon nyomorultul érzi magát, de ki lehet ebből jönni jól, hogyha ezeket felvállalja. Úgyhogy most már nincs olyan zene, kérdésedre válaszolva, amit gáznak éreznék, úgyhogy hallgatom zenetanárként.
Értem.
Azért én más helyzetben vagyok, nem vagyok énektanár. Irodalom órára, nyelvtanórára nem kell bevenni olyan dolgokat, ami esetleg gáz lehet. Inkább azt érzem, hogy amit én szeretnék bevinni, arra nem találnak értő fülek, vagy inkább azt érzem az ifjúság részéről, hogy ők vannak bezárkózva egy bizonyos zenei stílus kockába, és abból nagyon nehezen lépnek ki. Nekünk van egy olyan idegen nyelvi projektünk, hogy idegen nyelvek délutánja, és ilyen zenés-táncos mulatságot tartunk most már 10x éve. Ennek az a lényege, hogy részemről én francia órákon minden egyes csoportnak kötelezővé teszem, hogy válasszanak ki egy francia dalt, amit eléneklünk. Az a minimum, lehet vele tovább is dolgozni, de egy dal mindenképpen. És hát amikor ugye ők nem nagyon ismerik a francia zenét, és én mutogatom nekik, akkor azt érzem, hogy idegenül tekintenek rá, és ha hallgatnak is, olyan stílusú franciául éneklőket találnak, amik egyébként nemzetközi stílusok, vagy bármilyen lehetne, ami viszont nálam nem nagyon ér célba, úgyhogy én magamat nem érzem cikinek. Nem,
értem.
Nem, te, nem. Én jó zenéket hallgatok, igen, igen.
Ez a hozzáállása jó.
És én próbálom inkább a gyerekeknek ezt kicsit tágítani, a látókörét, vagy a hallókörét.
És neked, Ádám, esetleg volt olyan zene?
Én felvállalom, amit hallgatok, esetleg még kisebb koromban, amikor szégyeltem, hogy én a komoly zenével vagyok ilyen közel. Hát akkor féltem, hogy furának fognak nézni, hogy nem a mostani trendi zenéket hallgatom, hanem klasszikus zenét. De ezen kívül most már szerintem nincs ilyen problémám, hogy szégyellem.
Tanárnő, lehet-e jó vagy rossz zenei ízlésről beszélnünk?
Pont ezzel kapcsolatosan lett volna egy gondolatom, hogy ez a mostani zenehallgatási módszer, hogy mindenki bedugja a fülét és azt hallgat, amit akar, nagyon ellene megy annak, hogy legyenek közös élményeink. És szerintem a zenehallgatásnak a leginkább üdítő volt az, amikor közösen is együtt hallgatjuk a zenéket. És én ezt nagyon károsnak tartom sok szempontból, hogy nem közös zenehallgatási élményeink vannak, hanem mindenki azt hallgat, ami benne van a fülébe, valakivel, ha akarja, megosztja, hogy én ezt hallgatom, a másik gondol róla valamit vagy sem, de nem tudnak közösségben beszélgetni róla, hogy most. És innentől kezdve nem is tudom neked megmondani, hogy mitől jó, vagy mitől rossz a zene. Van rossz zene egyébként? Esetleg igénytelen zene, vagy egy kicsit érdektelenebb zene, vagy egy kicsit érthetetlenebb zene. Tehát jelzőket lehet, a jó és a rossz, az szerintem itt sem biztos, bár lehet, hogy tanár úr másként gondolja. Nem biztos, hogy a jó és a rossz a legjobb kategorizálása a zenének. Tehát az, hogy ki mit hallgat, a számomra rejtély, azt is mondhatnám. Tehát a gyerekek sem nagyon osztják meg velem, hogy nekik ez tetszik, vagy nem tetszik, lehúzzák a redőnyt, legfeljebb a metakommunikáción látom, hogy valami megcsillan bennük, vagy teljesen lehúzzák a redőnyt, és akkor onnantól kezdve próbálok valami más irányba elmenni. Hát, ha valami lesz, nem tudok erre mit mondani ilyen szempontból.
Kettő dolgot szeretnék erre reflektálni. Az egyik a zene minősége. Én úgy gondolom, hogy a zene minőségét az idő határozza meg. De ezt már biztos tudjátok, fiúk, mert beszéltük énekórán. Tehát, hogy az maradt mindig fenn, ami értéke zene volt. És megint ez egy ilyen nagy mágia vagy humbuknak tűnik, hogy mi az, hogy igényez zene. Tehát ténylegesen az, hogy ha majd 50 év múlva ki milyen zenére fog emlékezni erről az időszakról, ahogy ugyanígy megvannak a 60-as, 70-es, 80-as éveknek, aminek most nagy divatja, akár a ti korosztályotokban is ezeknek a zenéknek a hallgatása, azoknál is volt rengeteg olyan zene, ami eltűnt, ami rétegzene volt, de úgy rétegzene, hogy nem is maradt fent. Ha pedig ezek a dolgok fennmaradnak, ezek a zenék, akkor szerintem azok minőségi zenék. A másik dolog pedig, hogy megint csak kiegészítve és egyetértve tanárnővel, tehát azért kell az embernek nem csak passzív hallgatójának lenni a zenének, és valamennyire megismernie a zenét, mert ez egy általános dolog, hogy az ember amilyen szakterületen tudást szerez, az egyre érdekesebbé válik. Majd látni fogjátok egyetemen, hogy amikor nyiladoznak ki a gondolataitok arról a szakterületről, amit elkezdtek hallgatni, egyre inkább majd jó esetben, ha nem csak bulizni jártok, hanem néha azért az egyetemi órákra is bejártak, és még akár oda is figyeltek, hogy ez most összeállt nekem, vagy hasonlók. És ezért van értelme az embernek kicsit tudatosan zenét hallgatni, nem úgy a vakvilágban, meg ahogy tanári megfogalmazta, hogy bedugom a fülest, aztán egy algoritmus ugye kitalálja, hogy milyen zenét hallgat az, aki azt a zenét hallgatja, amit éppen te, és ugye ez alapján határozza meg a Spotify, meg az összes ilyen streaming alkalmazás, hogy milyen zenét dobjon be. Tehát nem a te egyéniségedet nézi, hanem statisztikai adat alapján találja ki. És az a legszomorúbb az egészben, hogy a legtöbb embernek így alakul ki a zene ízlése, és emiatt van értelme, nem akarok előre szaladni, de emiatt van értelme zenét tanulni is, és megismerni alapvető dolgokat az adott kultúráról és zenetörténeti korszakról, mert akkor tudatosabban tudjuk, hogy ez a zene az miért jó.
És számít-e, hogy miről szól egy dal, vagy elég a dallam, illetve a hangulat?
Engem kérdezel?
Igen, találjuk.
A általam nagyra tartott zenészek szerint nagyon fontos a szöveg, mert hogyha a hallgató érti azt, hogy a zene miről szól, akkor az egy sokkal érthetőbb és jobb, egyszerűen jobb élmény lesz. Ennek különböző lehetőségei vannak, az, hogyha valóban van szövege a zenének, ha pedig nincs is szövege, akkor csatolok hozzá egy olyan valamilyen szöveget, hogy értsem, hogy miről szól az az adott zene. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos. És még egy gondolat hozzá, hogy ez egy általános kérdés máig, és ez korszakonként és nemzetenként változó véleménnyel vannak erről a vitáról, hogy mi a fontosabb, a szöveg vagy a dallam, és most nagyon sok példát lehetne mondani, hogy van olyan zene, például a magyar népzene, ahol a ritmus igazodik a szöveghez, ott az a felsőbbrendű, de van olyan, ahol pedig azt mondják, hogy a dallam a lényeg, és a prozódia nem annyira számít, ha megnézzük a nemzeti romantikát, akkor ott a magyar hi, az még egy egészen jó, de most Ádám is tudna róla mesélni, meg tanárnő is, hogy most készültünk a Lévai titkos szerelméről szóló színdarabban, ahol elővettünk nemzeti romantika 1800-as évekbeli szövegeket. És ott egy dolog számított, hogy mindenki rá volt feszülve erre, hogy nemzetépítés, mert felvilágosodás, csináljunk akkor nemzeti kultúrát, és akkor jönnek ezek a ti ilyen nyújtott éles ritmusok. És senkit nem érdekel, hogy a prozódia katasztrófa, nem Ádám? Tehát tanultuk a Hertelendi indulót, és fogtuk a fejünket, hogy ez katasztrófa. Egy mai dalszerző azt mondaná erre, hogy menjél haza, aztán tanuljál még pár évet, de ott meg az volt a fontos. Úgyhogy ez egy örökös vita, én azon az állásponton vagyok, hogy a szöveg felsőbbrendűbb, és nagyon fontos a tartalma a zenének, mint szövegnek.
Én ehhez nem értek, mint zenész, de engem csak fogyasztóként szintén zavarnak dolgok. Például, amikor azt kérdezted, hogy milyen zenét szeretek, vagy nem szeretek hallgatni, akkor azok a zenék, még ha talán jó is lenne a zene, hogyha teljesen érdeklelen és bugyuta, főleg, hát ugye magyar szövegről van szó, és bosszantó a szövege, akkor én ezt biztos, hogy képtelen vagyok végighallgatni, vagy újra hallgatni, vagy megint hallgatni. És hát vannak azok a típusú szövegek, vannak azok a együttesek, aminek a szövege többnyire nem szól semmiről. Előre tudom, hogy két sor múlva mi lesz az utolsó szó. Minek hívják? Rímnek hívják, köszönöm. Tehát, hogy mi lesz a rím, vagy hogyan fogja folytatni. Tehát, hogy ezek engem rettentően bosszantanak. Én azt szeretem a zenében, amikor meglep, amikor olyat hoz, amit én nem várok. És ez a zene és a szöveg nagyjából együtt kéz a kézben jár nálam, és ugye vannak olyan szövegek is, hogyha versként nézem, vagy szövegként nézem, akkor szinte vers szintje van, hiszen nem egy epikus elmesélhető története van, hanem képekben gondolkodik, metaforákban, olyan képek vannak benne, amit értelmezni kell, ami önmagában értelmetlen, de mégis tudod átgondolni és átérni, érezni, és onnantól kezdve a zene a szöveggel együtt az tökéletesen hat, és tök mindegy, hogy egyébként mi van, de valóban vannak olyan szövegrészek, amik dallammal együtt többletet adnak, tehát hogy olyan érzéseket tudnak kelteni, ami együtt van, és lehet úgy elszúrni egy dallamot, vagy egy refrént, vagy bármit, amikor hát ez a szöveg, ez a szólt kopog, ez slampos, vagy nem tudom, tehát hogy nagyon fontos az, hogy a szöveg, főleg, hogyha értjük, hogy miről van szó, a szöveg az miről szól, és az a szöveg az igényes szöveg legyen.
Ádám, tudod, szeretném megkérdezni, hogy milyen érzés színpadon állni? Felszabadító, vagy inkább izgulós?
Ez helyzettől is függ. Amikor kórussal lépünk fel, akkor egyáltalán nem szoktam izgulni, mert nyilván mindenki ott van körülöttem, barátaim, emberek, akik fontosak nekem, akkor nagyon felszabadító tud lenni. De amikor zongorán adok elő egyedül, akkor az elején azért izgulni szoktam, és úgymond be kell melegednem játszás közben, hogy így magával ragadjon. Tehát nem mondanám, hogy az se felszabadító, mert a maga a zene, amit én adok elő, az engem mindig felszabadít, de hogy azért, hogyha egyedül kell előadni valami nehezet, akkor tudok izgulni eléggé az elején.
És igaz, most már nincsen énekórád, de amikor volt, akkor volt esetleg félelmed?
Az énekórán nem volt sose félelmem, már mindent tudtam, mert zeneiskolába járok, nem féltem, hasznos dolgokat tanultam ott is. Volt azért olyan is, amit zeneiskolában nem tanultunk meg, mert tanárúrral inkább zenetörténetet tanultunk, zeneiskolában meg ugye a szolfést tanuljuk.
Én mindig a dal elemzéstől féltem.
Majd a népdal elemzéstől?
Igen, népdal elemzéstől.
Fú, mert az akkor agysebészet tényleg, hogy régi stílusúna kereskedő, az új stílusa meg kupolás. Hú, Baláskám, ez valóban... Sajnálom, hogy posztraumás stresszt okoztam ezzel neked.
Semmi gond, de viszont jöjjön az évszázad kérdése, amit egyébként az iskolában nagyon sokszor felszoktak tenni, hogy miért kell éneket tanulni a gimnáziumban?
Én reagáljak rá, gondolom először. Na most, a NAD-ban az van megfogalmazva, hogy két fontos tételmondat van benne. Az első az, hogy a zenei ízlés kialakítása, tehát az, hogy tudatos zenehallgatók legyünk, amire mindjárt visszatérek, a másik pedig a zenei készségfejlesztés. Na most itt, amit mondott Ádám is, hogy inkább zenetöri, mint szolfés, tehát hogy a szolfés az ugye inkább készségről szól, és sokkal kisebb százalékban van adagolva az a zenetörténet. Én ezt vállalom, itt most így ki is jelentem, és lehet engem ezért kritizálni, de én alkalmatlannak tartok egy 38 fős, hál' Istennek most már 30 fős osztályt arra, hogy érdemben készséget tudjak fejleszteni. Tehát a ritmus és szolmizáció, ABC-s és egyéb készségek, aminek ugye az a lényege, hogy már nem úgy megy, hogy, tehát a zsigerből kell jönni, az a készség fogalma, amikor már nem egy ismeret, hanem már egy képesség, mint hogy tudsz biciklizni. És az, hogy ez érdembe fejlődjön, vagy ne adj Isten, hogy kitisztuljon a hangja, az erre szerintem alkalmatlan, és emiatt én nem annyira teszek erre hangsúlyt, a legalapvetőbb dolgokat megtanítom, de valóban nem ezzel töltjük az időnk túlnyomó többségét. Visszatérve a másikra, én igazából egy dologra rakom fel így az énekóra értelmét, arra, hogy megismerjenek minél több zenetörténeti korszakot, minél több zenei stílust, valamennyire értsék, nekem ugye a másik szakom történelem, hogy az adott történelmi korszakban miért hallgattak olyan zenét, milyen funkciót töltött be, rengeteg funkciója van a zenének. Miért van az, hogy a középkorban csak Indomine Pátrei megy, és ezen kívül semmi más, hogy akkor milyen volt az élet. Tehát egy kicsit társadalomtudomány is, de leginkább az, hogy értsék. Tehát nekem van egy olyan feltételezésem, hogy nagyon sok ember nem olyan zenét hallgat, mint amit kéne hallgatnia. mert nem ismeri azt, amit kéne hallgatnia, hanem a szüleitől. Én például AC/DC-t hallgattam, édesapám kapcsán, máig szeretem az AC/DC-t, csak úgy azért Mozart is jó. Tehát, és emiatt van az, hogy úgy gondolom, és feltett szándékom, hogyha én bizonyos zenei stílusokat megismertetek velük, akkor abból a 38-ból valószínűleg fél tucat, egy tucat, vagy még annyi se, de lesznek emberek, akiknek ez változtat a zene ízlésén. Ezen kívül pedig az élmény. És elnézést, hogy ilyen sokat beszélek, de muszáj kijelenteni, hogy vannak olyan fiziológiai dolgok, amikor az ember zenét hallgat, ami rendkívül jól hat a fejlődésére a fiataloknak, kisgyerekkorban meg még inkább. Itt gimnáziumban már annyira nem, minél kisebb egy gyermek, annál jobban fejleszti a különböző zenei tevékenység, ez is a Kodály módszertan egyik lényege, ezért van rajtunk gimnázium énektanárokon kisebb felelősség szerintem, és ezért vagyok mérhetetlen nagy tisztelettel a óvópedagógusok és az általános énektanárok felé, nagyon-nagyon nagy felelősségük van, de mégis valamennyire próbálunk mi is még zenét adni nekik, amiből talán valamilyen téren jobb emberre is válhatnak, meg segít nekik a szociális életükbe és minden egyéb területén az életüknek. Ez a rövid és frappáns válaszom.
Igen, a zenének rettentő nagy nevelő ereje van. Egy történetet szeretnék csak elmondani például. Mondtad, hogy a fiam zenész lett, igen, de hát ő is valamikor volt kisgyerek. Olyan volt olyan a lakásunk, hogy zenét csak úgy tudott hallgatni, hogy a nappaliban volt, és hát mindenki annak azt kellett hallgatni, amikor ő 13-14 évesen már erős zenei ízléssel kezdett rendelkezni, hogy a mindenféle zenék között az Eminem betört az életünkbe, és az apja már így kezdett egy kicsit a harmadik, negyedik nap után, már egy picit olyan autisztikusan bólogatta, hogy meddig tart még ez, sokáig tart még ez, és gondolta, hogy mutat neki egy másik zenét, és akkor mondta, hogy jóval Levikén, figyelj csak, nagyon jó, de hadd mutassak már neked valamit. És akkor megmutatta a Pink Floydtól a Fal című ikonikus zenét, és ránézett apja, hogy na, jó van apa, meghallgattam, de hagyjuk már, mert ez olyan unalmas, és akkor olyan 2-3 év múlva mit hallunk, hogy mit hallgat a gyerek, szintén már 3 napja semmi más, csak a Pink Floydtól a Falat. De hát, hogy kellenek az olyan kívülről jövő hatások, vagy azok az igazgatások, tehát azért vagyok nagyon büszke Petró tanár úrra is, mert hogy zeneileg is olyan sokat ad szerintem minden gyereknek. A maga fiatalságával, lendületével neki el is hiszik, hogy a zene az nem csak az, amit ők hallgatnak, hanem nyissanak egészen más felé is szerintem. Úgyhogy én azt tudnám mondani, hogy a zene az mindenki, meg minden zene mindenki, úgyhogy jó, ha próbálkozunk ezekkel a külön utakkal, vagy mindenféle utakkal.
Tanár úr említette, hogy megtalálni azt a zenei ízlést, amit szerintünk kellene hallgatni. Hogyan tudjuk sajátosan eldönteni, hogy nekünk mire lenne szükségünk? Tehát nem segítség,
igen,
hanem hogy én szerintem, hogy mire van szükségem.
Most akkor visszakérdezek, szoktál-e olyat csinálni, hogy leülsz, és te most akkor keresel olyan zenét, ami neked tetszik?
Én általában mindig olyan zenéket hallgatok, amiket minden nap hallgatok. Tehát mindig csak így újra hallgatom.
Hát ameddig meg nem unod, nem?
Igen, idő után. Igen, és utána meg az itt tök fura, mert az már számomra nem érdekes.
Na és akkor ezután mi történik? Nem hallgatsz több zenét?
Igen, egy 2 napig.
És aztán ugyanúgy ezeket hallgatod?
Nem, utána próbálok olyat keresni, ami érdekes. Vagy ami.
De akkor keresel aktívan zenét, nézed, hogy mik azok a zenei stílusok, amik neked tetszenek?
Hát, vagy ami felkapott inkább.
Na, ami felkapott. Mondja tanárnő.
De ilyenkor jönne az, hogy a barátom, te meg mit hallgatsz, és hallgassunk együtt. Annyira emlékszem, nekem gimiben volt egy nagyon kedves barátom, akivel ilyen zenehallgató szeánszokat tartottunk. A mi időnkben még bakelit lemezek voltak, meg Orsós Magnó, meg nem tudom, meg a jó azért kis kazetták is voltak, és nagyon sok zenét én tőle vettem, tőle kaptam, ő fiúként ugye más zenéket hallgatott, és nekem nagyon jól esett, hogy egy Jethro Tull-lal, vagy nem tudom, ilyen dolgokkal is ő ismertetett meg a kicsi szélsőséget, amit nem a rádióból hallott meg az ember, és akkor jó, akkor egy Meres Stinget, vagy egy Dire Straits, az ott volt mindenkinek, de voltak olyan eldugottabb zenék is, amikhez azért már ilyen csemegefülnek kellett lennie, hogy ő azt már ismeri. És hát abszolút nálunk az, hogy fú, itt van ez a lemez, hallottad, hallgassuk meg együtt. Ezek élmények voltak, barátságok voltak, zenei élmények voltak, közösségi élmény volt. nem magunknak kerestünk, hanem egymást inspiráltuk ilyen dolgokban, és ez szerintem örök életre is összeköt. És egy magatartás formát is ad, hogy hogyan tudok én közölni másokkal dolgokat, hogyan lehet a saját gyerekemre is majd azt a dolgot rákényszeríteni, csak megmutatni, tálalni, hogy figyelj csak, én ezt nagyon szerettem, hallgass meg te is.
Tudom, hogy már nagyon járatott dolog ez a komfortzónából való kilépés, és a life coachok is mindig ezt mondják, de ez is egy kicsit ilyen, ha mindig ugyanazt teszem, akkor bár nagyon szeretni fogom, és nagyon könnyen bele tudok süppetni a középszerűségbe, igazából a hétköznapokba is ez az a harc, amit szerintem mindig megvívunk magunkkal, és aztán lehet, hogy valaki így írja az életét, sőt jó sokan, vagy pedig azt mondom, hogy na én megnézek egy ilyet is, na majd lesz egy olyan barátnőd, szép kiállású fiatal ember vagy, aki majd hallgat olyan zenét, amire azt mondod, hogy na ne, és akkor elmész, és akkor na. Szóval, hogy igen, kívánom neked, hogy legyenek olyan élményeid, vagy mondjuk Ádámmal, amikor elmentek esetleg, nem tudom, jártok-e sörözni, akkor ne csak arról beszélgessetek, hogy melyik tanára, meg mi volt, meg mi lesz az érettségi, hanem hogy azt amúgy te mit hallgattál. És amikor Ádám meg úgy érzi, hogy van egy olyan zene, ami szerinte a nem zenész fül számára is érdekes lehet, akkor mondd azt, hogy basszus, adok ennek egy esélyt. Utána ugyanúgy elmondhatod, hogy hagyjál békén a hülyeséged, de lehet, hogy igen, ezt kell csinálni, szerintem is.
Közösségről jutott eszembe, hogy van egy közös élményünk. Ördökatlan Fesztivál.
Ó, milyen titkokat elmondta, nem
ő. Olyan, tehát tényleg olyan zenekarok, és oda egy olyan fesztivál, ahol nem azt hallgatod, amit szeretnél, hanem ahol éppen vagy, és éppen rábukkansz valakikre, és nekem itt az utóbbi 5-6-7-8 évben mindig ez az élmény, hogy egyszer csak jön velem szemben egy árokparti zenekar 10 évesekből, akik baromi jó zenét játszanak, és ott ragadunk, vagy egy metal zenekar, akik Pécs környékén ismerősek, de igazából Miskolcon sose járnak, és akkor ott volt egy nagy élményem velük, hogy ez milyen jó zene, és lehet hallgatni, pedig metál, én nem voltam sose ilyen nagy metálos, de ez nagyon tetszett. A különböző no-name külföldi zenekarok, akik világzenét játszanak, és abba is belefeledkezik az ember, úgyhogy feszegetted azt is, hogy hangulat és kedv is egyebek. Hát szerintem legyél nyitott, legyél hangulatban, és legyél mindig kész arra, hogy mindig van felfedezni való. Sokkal-sokkal több zene van, mint amint az ember képes meghallgatni az életében, úgyhogy szerintem ezt a sokszínűséget, ezt a változatosságot érdemes keresni.
Ádám, ti ugye a kórusban ott Isten dicsőítő énekeket is, vagyis hát leginkább azt szoktatok énekelni. Az lenne a kérdésem, hogy a zsoltárok tudnak-e versenyezni a mai zenékkel, vagy kell-e nekik versenyezni?
Szerintem egyáltalán nem összehasonlíthatóak a zsoltárok és a mai zenék.
Most kapod meg a snob választ, készülj rá, zenészt, komoly zenésztől, parancsolj Ádám.
Szerintem sokat fejlődött maga a társadalom, maga a technika, minden. Egyáltalán nem ugyanaz a kategória, és ezért nem lehet összehasonlítani őket, mert olyan zenei alapot, mint ami akkor létezett, meg mint ami most létezik, ez két teljesen más dolog. A mai zenék azok a hangzásokkal hangulatot adnak. A zsoltároknak az volt a fő célja, hogy dicsérjük Istent, tehát azt nem is azért csinálták főképp az emberek, hogy mennyire jó zene legyen.
Ne haragudj, Ádám, muszáj kijavítanom téged, aztán majd kimentünk a stúdióból, aztán a hóba eltiporsz, de tehát a protestáns népénekek, ezek kocsmai énekek voltak. Tehát jöttek Lutherék, meg Kávinék, jó, Kávinő elvette múlt volt, ő még az orgonát is kipakolta, aztán utána rájött, hogy na jó, mégis lehet, de ők pont ezt gondolták, hogy valahogy be kell emelni azokat a dallamokat, amiket az emberek hallgatnak. És pont ez a baj, hogy most leragadtunk ezen a szinten. Pedig a reformátorainknak, bocsánat, én nagy refkós vagyok vállaltan, az volt a lényege, hogy a tartalom az nem változik, sola scriptura, viszont a forma az mindig változik. És mi történt? Megmaradtunk itt. És lehet, hogy maga a, majd mindjárt Ádámnak visszaadom, bocsánat a szót, két mondat hozzá, hogy hogy összehasonlíthatatlan, ahogy mondod. De mégis lehet, hogy 4 akkordosok a Jézus szeretlek, és a szövege az tényleg olyan, hogy néha már forog az ember szeme, pláne, hogyha ezt havonta egyszer elő kell vennie, és 28 osztálynak előadni, elnézést, most kicsit ilyen én vagyok posztraumás stresszbe, de viszont meg kell érteni azt, hogy ez a forma, ami a ti generációtokhoz, a nagy átlag, mert ugye Ádám nem ő zenész, de hogy nektek ez szól a lelketekhez is. Lehet modern harmonizációt csinálni, lehet ezzel játszani, mert már Bach volt a valaha született legnagyobb zseni, de valahogy számotokra ez meg kulturálisan akkora különbözőség, hogy muszáj ezzel valamit kezdeni, és lehet is, ez nem Isten káromlás. Befejeztem, bocsánat.
És szerinted miért más együtt énekelni, mint egyedül zenét hallgatni?
Megadja az is a hangulatot, közelebb hozza az embereket, akikkel együtt énekelsz. Én még szeretnék arra visszatérni, hogy nem szoktunk most már együtt zenét hallgatni. Én úgy gondolom amúgy, hogy szoktunk. Mi, hogyha lehetőség van rá, például a nyáron a Balatonon dolgoztunk két barátommal, mi mindig közösen hallgattuk a zenét a házban is fent, meg amikor mentünk éppen le munkába, akkor, hogy ne zavarjuk az embereket körülöttünk, azért betettük a füles, de hogy egy füles nekem, egy füles barátomnak, egy nagyon jó élmény az is. Szerintem közelebb hozza az embereket, az, hogy nem csak hallgatod, hanem még énekled is, tanulod, ez egy egész folyamat.
Művészetet nagyon nehéz szavakba önteni és elemezni. Én kisiskolás, nagyiskolás és egyetemista koromban énekkaros voltam. Aztán hagytam abba csak ezt a gyönyörűséges műfajt. Énekelni is fantasztikus, de együtt énekelni, harmóniában, egymásra odafigyelve, amikor tényleg az ember lelke így elindul, a szöveggel, a dallammal, az érzelmekkel együtt, szerintem ennél jobb érzés nincsen, és a legszebb hangszer az emberi hang.
Emberi hang rekonstruálására jöttek végre a hangszerek. Ugye bá, ezt is tanultuk. Tehát, hogy a viola de gamba, ami kicsit olyan, mint a cselló, csak egy picit rövidebb, és így lábközé kell fogni, arra mondták azt, hogy megnyerte ezt a versenyt. És az egész barokban, meg előtte, akkora mánia volt ennek a hangszernek a használata, hogy annyira sok maradt fent később, amikor már továbbfejlődött, és változtak a hangszerek, hogy találni olyan templomokat, amik teli vannak ezzel a akár több millió forintot érő hangszerrel, mert nem tudtak már vele mit csinálni, és kirakták a falra. És amit mondott tanárnő, hogy az énekhang az azért egy nagy trúváj, mert mindig ott van nálunk. És hogyha nem pikolón tanulsz hangszert, akkor azért eléggé szívhatod a fogadat, mert egy gitárral is, pláne egy csellóval vagy bőgővel, hogy neked ezt mindenhova vinni kell magaddal, és azt tapasztalom, hogy azok a gyerekek, akik semmilyen zenei oktatásban nem részesülnek azon a heti egy 40 percen kívül, amit én próbálok nekik nyújtani, de kórusra járnak, kijön az, és aztán majd Ádám mondja, hogyha ő nem így tapasztalja, hogy 9-től fogva már, még akkor nincs is annyira jó hangjuk, de 11-12-re legkiválóbb énekesekké válnak, hogyha ők járnak minden héten. És az egész közösségi élmény valahogy azért furcsa, hogy ez tud működni, mindig elmondom a gyerekeknek, hogy csoda, hogy ti tudtok közösségben lenni, és majd lehet még tanári mond erre valamit, mert nagyon nagy az átfedés a drámások és a kórusosok között, a legerősebb jellemmel rendelkező gyerekek. És a legfurcsább, hogy őket egy zászló alá tudjuk vonni, 30-40-50 főt, mikor mennyit, hogy ti akkor csináljátok közösen valamit. És én úgy gondolom, hogy ez csak amiatt lehetséges, mert egy közös művészeti tevékenységbe vesznek részt, ahol mindenkinek az exhibicionizmusát bele lehet rakni ebbe, és közösen lehet alkotni valamit. Természetesen tanárként néha le kell töredezni a szárnyakat, természetesen néha azért egészen bele kell nyúlni ennek a közösségnek az életében, de valahogy a művészet képes máshogyan és eredményesebben összekovácsolni a közösséget. És ha van valami az életben, a mai világban, aminek a legnagyobb hiányát szenvedjük, pedig a legnagyobb szükség lenne rá, az a közösség. Szerintem.
Így van.
Azt szeretném még megkérdezni talán őtől, hogy hogyan változik a zenei ízlés az életkorral? Van-e olyan zene, amit régen szeretett tanárni, de ma már nem?
Idővel persze, ahogy te is mondtad, hogy te is megunsz kész nap után valamit, nálam is újabb és újabb megszeretett szerzemények kiszorítják esetleg a régebbieket. Igen, változik, de ez nem baj. Uh-huh. Nem baj. Remélhetőleg gyarapszik a tapasztalat, remélhetőleg egyre izgalmasabb zenéket, vagy egyre különlegesebb irányokba tud elmenni az ember. Úgyhogy szerintem jó, hogyha a korra meg tudjuk ezt élni.
Azt szeretném még megkérdezni tanár úrtól, hogy mit gondol a diákok zenei ízléséről?
nem jó a zenei ízlése a jelenlegi fiatalok túlnyomó többségének, ez szerintem objektíven kijelenthető. És volt az utóbbi időben egy ilyen visszatérés a 80-as, 90-es éveknek, ahogy elkezdtem reménykedni. Aztán az a baj, hogy ez is 2-3 számnál így hamvába halt, és a jelenlegi rap szöveg, mely teljes mértékben üres, megint az együgyűség, tehát hogy felteszünk magunknak azt a kérdést, hogy mi értelme van a művészetekkel foglalkozni, és ez már megint nektek valószínűleg a könyökötökön jön ki, mert mindig elmondom, az önkifejezés. És hogy egyszerűen mindannyian vágyunk arra magunk szintjén, ki annak függvényében, hogy milyen archetípus és mennyire van erre szüksége, hogy önkifejezzen. És önkifejezés az nem csak azt jelenti, hogy te dalolsz, hanem hogy milyen zenét hallgatsz, amit dúdolsz magadba hasonló. És annyira bántóan kétdimenziós dolgokról vannak ezek a szövegek megalkotva, és maga a ritmusa is már egy, már azt nem tudom mondani, még egy belgához képest, hogy már annyira ugyanaz a soft semmilyen, tényleg egy pici alkalmazással ezek megoldhatóak, amik sajnos arra adnak következtetést, hogy olyan dolgokban fogják ezek a fiatalok kielni azokat a önmegnyilvánulási vágyaikat, amik károsak lesznek túlnyomó többségben. Nem egyenes út, mert lehet elmenni sportolni, annak most megint nagy divatja van, ugye? Most megint mondjuk rád nézek, hogy azért jársz sportolni. De hogy...
Köszönöm szépen.
De hogy és most nem boomerkedni akarok, sőt én vállalom, hogy 25 éves fejjel is járok szórakozó helyekre a barátaimmal, de hogy ennek az önkifejezése, a trágárbeszéd, a letolom a nadrágot a bokámig, mert én akkor hozzátartozok egy olyan közösséghez, és látszik, hogy ezeknél az embereknél kapaszkodnak abba, hogyha pedagógusként, mert nálunk meg ez ugye úgy működik, hogy mi mindig lejátszunk egy ilyen mini játszmát. Ott van egy gyerek, egy fiatal, aki látszik, hogy szeretne figyelmet kapni, és tőlünk telhető, ám bár véges energiánkhoz képest, mi törekszünk is erre, ezt én a legtöbb kollégámról állíthatom, akit ismerek, hogy tudom, hogy mindannyian szinte így vagyunk ezzel, és hogyha erre viszont nincs idő, akkor nincs idő. És az az érdekes, hogy pont a legfurcsábban viselkedő fiatalról derül ki, hogy utána, amikor jön egy ilyen pont, amikor így átfordul, a legbeszólogatósabb, legpikírebb attitűdű gyerek lesz az, akit utána nem tudsz leszedni a nyakadról tanárként, mert annyira vágyik rá. És ekkor jön ki az, hogy ha esetleg nem azt hallgatnád, hogy Julika, de nagyon szép vagy, salalalala, és ennyi a szövege, hanem lenne benne 3 összetett mondat, akkor talán egy picit tudna jobban értekezni és önreflektálni a saját érzéseire, és nem egyéb dolgokba ezt így megtenni.
Zárásként arra kérek mindenkit, hogy mondjanak egy örökzöld slágert, amit évtizedek múlva is szeretnek majd az emberek.
Szerkesztő úrtól köszönjük a meglepetés kérdést. Ezen most gondolkozni kell.
Hát ja.
Hogyha én biztonsági játékot akarok játszani, akkor Bachot hoznám fel. Tehát, hogy azok, akiket már mondjuk 300 év távlatából is hallgatunk, azt most is hallgatni fogjuk. Abban biztos vagyok, hogy azok a korszakos zsenik, akik leszülettek ide, és azóta nem született náluk nagyobb, azok biztos, hogy olyat alkottak, és ez objektíve megállapítható, hogy 300-400 év múlva is bármilyen techno, nem tudom én milyen világot fogunk élni, vagy visszamegyünk az őskör korszakba, ameddig ezeknek a kottái meglesznek, és lesz ember, avagy technika, hogy azt lejátsza, ezeket fogjuk hallgatni. Ezt tudom erre válaszolni.
Talán még gondolkodik?
Azért gondolkodom, mert bármit mondanék, azt gondolom, hogy ez az örökzöldség, ez nem rajtunk múlik.
Igen.
Ez nem rajtunk múlik. Az, hogy nekem mi lesz mondjuk 5-10 év múlva is esetleg, amit még mindig hallgatok, és csak olyat mondanék, ami mondjuk nektek nem mond semmit. Borzasztóan kedveltem az ISZT együttest a régi Takács Tamás féle utolsó verzióval lezárólag, és volt egy élményem, amikor főutcán régen elkapdosták az embert, berángatták egy kapuajba, hogy kérjek gyorsan egy dalt a rádióba, és akkor azt majd lejátsszák nekem. És akkor mondtam, hogy jó van a ISZ-től a rádióbábelt. ISZ-17? Nem, mondom, a magyar ISZ zenekar. Hát ő azt nem tudja, akkor viszontlátásra is elment. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy van egy olyan zenekar, aminek a lemezét én Ronyosra hallgattam például, és az nekem egy örökzöld lesz 20 év múlva is, hát az a többieknek nem lesz az.
Ádám, szerinted van olyan zene, ami jelenleg úgy néz ki, hogy esetleg 10 év múlva egy örökzöld lehet, hogy sokan éneklik?
Szerintem a mai zenék közül Nagyon nem, mert most is bármilyen zenét felkapnak a TikTokon, egy hét múlva már el is felejtik. Úgy gondolom, hogy ez annyira jelentéktelen a mostani zene, hogy ennyiből áll, felkapják, elfelejtik. De például, amit most mondható retrónak, azok, hát minden fiatal is ismeri, attól még, hogy a felnőtt korosztály fiatal korában volt híres, azok jól megmaradtak, sőt, szórakozó helyeken még most is folyamatosan játszanak retrót, szerintem több helyen is, és nagyon jól lehet rá szerintem táncolni, meg jó a hangulat tőle. De hogyha ugyanerre visszatérünk, amit tanár úr mondott, amik fent maradtak a komoly zenéből, azt szerintem később is fent fognak maradni. Mindig lesz olyan ember, akit meg fog fogni a komoly zene, mert több van mögötte, mint a mostani zenék mögött. És csak annak a kérdése, hogy tanulják-e az emberek, mert az értékeli a komoly zenét, aki meg is érti. És hogyha gondolom nem fog leállni a zenetanulás a későbbiekben sem, úgyhogy én ezt mondanám örökzöldnek.
És én bízom benne, hogy Bohemian Matthiasnak a Csavargó című dala az örökzöld marad.
A mai zenék közül a Bohemian Matthias jó zene.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, köszönöm a kellemes beszélgetést.
Tudás.
Értékek.
Közösség.
Szóval lévai, lévai, lévai.
Ez volt a Szóval Lévai Podcast egyik epizódja, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjainak műsora, amely az ifjúság gondolatait hozza közelebb hozzánk. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Jövő héten újabb adással jelentkezünk, a diákok nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
never hoped to be.
Sing all of my ambitions and hopes and plans.
All of my ambitions.
És a